Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Két hét után ismét lehet engem hallani, ki tudja meddig, de minden esetre Isten megadta a mai alkalmat, és készültem megint kérdésekre, úgyhogy tessenek csak hegyezni a fülüket is, meg a ceruzájukat is. Na meg a Szentírás nyitva tartani. Nem ezzel kezdem, hanem elsősorban szeretném megköszönni azoknak a kedves hallgatóknak a jóságát, akik fenntartják a Mária Rádiót. Hát a mai viszonyok között bizony nem lehet tudni, meddig működhet a Mária Rádió, már csak azért is, mert hiszen ki tudja, milyen drágulás várható, már pedig a Mária Rádió az csak is a kedves hallgatók adományaiból tudja fönntartani magát. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és imádkozunk is az adományozókért, mindazokért, akik jóságosan maguk számára is, mások számára is hallhatóvá teszik a Mária Rádió műsorait. Isten fizesse meg a jóságokat, nagy áldozat ez. Köszönjük az imádságokat is, nem kevésbé, mert hiszen az is fontos, mert a Szűzanya Rádióját a Szentlélek is működteti és tartja fenn, úgyhogy Isten áldása mindazokra, akik törődnek velünk. Na, eme rövid bevezetés után mondanám a telefonszámot, meg a kérdéseket. Tehát a telefonszám 061-374-0904-es. 061-374-0904-es. És akkor az első kérdés így hangzik. Mi volt az első eutanázia, amiről a Bibliában olvashatunk? Második kérdés. Mennyi ideig vendégeskedett Szent Pál Péter apostolnál? Harmadik kérdés, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? Na, akkor kezdjük előről, telefonszám 061-374-0904-es. Az első kérdés, mi volt az első eutanázia, amiről a Bibliában olvashatunk? Második, mennyi ideig vendégeskedett Szent Pál Péter apostolnál? Harmadik, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? No, kérem szépen, hát nem tudom, nehéz vagy könnyű, mindjárt el fog dőlni, hogy mennyien telefonálnak. Ebben a hétben az hetet egy igen kedves szentnek, vagy legalábbis számomra nagyon kedves szentnek az ünnepével kezdtük. Ez Goretti Szent Mária. Miért kedves számomra ez a 14 éves vértanú kislány? Azért kérem szépen, mert Szent 12. Pius pápa avatta szenté. Abban az időben, amikor Magyarországon nem, hogy vásárolni nem lehetett, hanem nem lehetett hozzájutni semmiképpen sem, sem keresztény olvasmányhoz, sem pedig szent képhez. És csodák csodája, valahogy külföldről mégiscsak kaptam egy Goretti Mária szent képet, és ettől kezdve a szívem csücske. Amikor aztán eljuthattam végre Rómába, akkor nem Rómában van, Rómához közel a tengerparton, Nettunóban, ott van a holtteste, és ott a ottani kórházban halt meg, és mindjárt föl is kerestem. Úgyhogy általában a jegyesek szoktak hozzá imádkozni, hogy jó legyen a házasságuk. Az ő története ugyanis az, hogy 14 éves kislány, 7 gyermek közül a harmadik, aki otthon segítkezett, miután árván maradtak, édesapjuk meghalt. Hát nem valami jó termőföldet kellett művelniük, ő pedig általában otthon serénykedett, meg a kisebbekkel törődött. A szomszédjukban volt egy durva lelkű apa a fiával, aki hasonlóan durva lelkű volt, és szemet vetett Máriára. Egy alkalommal, amikor egyedül találta őt otthon, akkor megpróbálta megerőszakolni, rávetette magát, miután Mária ellenállt hevesen, 14 késszúrással megölte. Még 3 napon élt, úgyhogy élve vitték kórházba, megbocsátott, teljes öntudatban megbocsátotta a gyilkosának, de hát olyan sebeket ejtett rajta, hogy abba bele kellett halnia. A Nettunói templomban, ami egészen a tengerpartján van, ez igen érdekes, már csak ez is igen érdekes, az altemplomban van a holtteste, és oda szoktak járulni a jegyesek különféle cédulákkal, amit aztán ott a térgyeplőnek a részébe be tudnak dobni. A sekrestjében pedig külön ki volt, hát most azóta persze én nagyon régen voltam ott, hogy azóta mennyi változás van. Ott voltak a véres ruhák kiállítva, amiket megőriztek, mint erekéket, és nagy tisztelettel vették körül, mint ahogyan én magam is. Na hát kérem szépen, a fiatal lányoknak ajánlom az ő pártfogását, hősies bátorsághoz és tisztaság védelméhez. A másik szent, illetve szentek, 120 vannak, akiket ma ünneplünk, ők a kínai vértanúk. 1648-tól 1930-ig közülük 83 kínai keresztény és 37 misszionárius, aki vértanú halált szenvedett különféle időszakokban. Mondhatnám, hogy szinte folyamatos volt a keresztények üldözése Kínában, mind a mai napig. Hát ma már talán nem kivégzik őket, vagy börtönzik be, de azért mindenféleképpen megfélemlítik. No, kérem szépen, kivéve azt, amelyik az államnak gazsulál, van egy külön ilyen kínai népköztársaság által elfogadott egyházrész. Mi magyarok így mondanánk, hogy békepapok, aki még emlékszik erre. No, kérem szépen, ők pedig hősiesen megmutatták, hogy mit jelent a hithez való ragaszkodás, és a példájuk azért élőnek tartja meg a katolikus egyházat Kínában. A harmadik szent, akiről szeretnék megemlékezni, az majd szombaton ünneplendő Szent Benedek, a nyugati egyházban a szerzetesség atya, aki 800 körül élt, 700 körül élt, és kérem szépen a Benedek rendnek az alapítója. A jelszavuk pedig ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Ez volt az első monasztikus szerzetes rend jelszava, amit aztán átvettek mások is. Minden esetre nagy tisztelettel tartozunk neki, meg hálával is, mert igazán a keresztény kultúra Szent Benedek által terjedt el, és rendje által terjedt el Európában, és azóta mondhatjuk magunkat igazán európaiaknak. Úgyhogy imádkozzunk Szent Benedekhez, részben, hogy ez az európaiság meg is maradjon. Ne akarják kiírtani, mint nyugaton, vagy másutt is, hanem tartsák meg, tartsák tiszteletben, építsenek rá, mert hiszen igen nagy érték, amiket ránk hagyott Szent Benedek és az ő rendje. Még egyszer elmondom a telefonszámot és a kérdéseket, és utána megkezdjük a hittant. A telefon 061-374-0904. A három kérdés pedig, mi volt az első eutanázia, amiről a Bibliában olvashatunk? Második, mennyi ideig vendégeskedett Szent Pál Péter apostolnál? Harmadik, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? Na, látom, már van is telefon, de azért elkezdjük a hittant. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, Amen. Már is van telefon, amit hallgatok. Tessék parancsolni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
A kérdésekkel kapcsolatban telefonálok. Az első kérdés, mi volt az első eutanázia a Bibliában? Saul király halála.
Második?
A második kérdés, meddig volt Szent Pál Szent Péternél? Hát 15 napig volt ez az első jeruzsálemi látogatása útja az idejében.
És a harmadik?
És harmadik kérdés, hányféle papságról olvashatunk a Bibliában? Hát azt hiszem háromféle papságról.
És pedig?
A Melkizedek, pap vagy te mindenekké Melkizedek, rendje szerint Ároni vagy Lévita papság és az egyetemes papság.
Hát azt hiszem, hogy ezt összevethetjük, vagy egybevethetjük a Melkizedekkével, mert hiszen azért Melkizedek, mert az Isten nevezte ki pappá. Úgyhogy ez egyetemes papság. De hát még hozzá lehet venni, de ez így nagyon jó, úgyhogy hozzá lehetne venni a Baál papokat, akikről a Szentírás beszél. De hát az nem igazi papság. Jó. De kísértés volt mindenképpen. Köszönöm szépen a válaszokat.
Köszönöm, dicsértessék.
Áldott napot kívánok, mindörökké, Amen. Na, akkor kérem szépen, a hittanórán elég szomorú dolgokról fogok beszélni. Az a erjedés kora címet adtam neki, ez 850 és 1050 közötti időszakot öleli fel. Tehát 200 esztendő, de nagyon sötét, szomorú 200 esztendő. Az egyház történelem egyik izgalmas kérdése az volt, hogy volt-e a történelemben nőpápa? Hát kérem szépen, ezen sokat rágódtak, főképpen természetesen az egyház ellenes erők. Nagy Károly császárt gyenge utódok követték a nyugat-római császárság trónján. A pápáknak ugyanakkor még nem volt kellő politikai hatalmuk arra, hogy biztosítsák Európa függetlenségét. A pápai állam, hát az a terület, amit Nagy Károly a pápának adott, végül is az egyház alapja lett, a pápai állam alapja lett. Valójában az oligarchák uralma alá került, akik még a pápa választásba is beavatkoztak. Hát kérem szépen, ezt ugyan a későbbi korokban is sokszor megpróbálták, igazándiból Szent X. Pius pápa idején szűnt meg ez, hogy beleavatkozzanak, mert még a Habsburgok is próbáltak a pápa választásba beleszólni. Tehát akkor született egy ilyen kiközösítő törvény, hogy aki ebbe belemel szólni, az többé nem az egyház tagja. Vajon, tehát ezek az oligarchák aztán a hatalmukat arra használták föl, hogy erőszakkal emeltek a pápai trónra méltatlan személyeket, még gyermek ifjakat is. A bárónők is beleszóltak a dologba, visszaéltek politikai hatalmukkal. Ilyenek voltak a hírhedt Teodórák és Marázia. Ez lehetett az alapja a Johanna Papissa történelmi hazugságnak. Tehát azt állították sokan, hogy Johanna pápa nő, vagy nő pápa uralkodott igen rövid ideig, 2,5 évig az egyházban. Ez a személy állítólag IV. Szent Leó utódjaként vezette volna az egyházat 855-től. Ha viszont gondosan megvizsgáljuk az uralkodói kronológiát, akkor kiderül, hogy egyszerűen nincs hely számára, tehát ez csak az egyház nyakába vart púp, hogy valamilyen módon lejárassák, és ezt a sötét korszakot még sötétebbnek tudják feketíteni vagy bemutatni. Hincmár frank érsek követeket küldött IV. Leó pápához. Mire ezek a követek odaértek Rómába, közben a pápa meghalt, és 3. Benedek lett a pápa. Úgyhogy már az új pápa fogadta ezeket a régen küldött követeket. Hát, ha belegondolunk, azért abban az időben az utazás nem volt sem veszélytelen, sem könnyű. Úgyhogy könnyen el tudjuk gondolni, hogy mennyi időbe telhetett, míg a frank királytól eljutottak Rómába. Az viszont történelmi tény, amit tárgyi bizonyíték is hitelesít, hogy 3. Benedek pápa már Lothár császár idejében az egyház trónján ült. Ez a korabeli érmén látható együtt a császár és a pápa képe. A császár viszont éppen 855-ben halt meg, amikor megválasztották volna az új pápát, de hát egyszerűen nincs idő a nőpápa uralkodására, nem fér bele sehogyan sem a kronológiába. Bár ugyan azt állítják, hogy 855-től 2,5 évig uralkodott, de nem igaz, mert 855-től már a 3. Benedek pápa volt. Különben is a krónikákban csak 400 évvel később jelenik meg ez a nőpápa história, nyilván az egyház lejáratására. Azt is meg kell fontolnunk, hogy ez az időszak a keleti kereszténység veszélyeztetettségének az időszaka, terjeszkedik az iszlám, és fenyegeti Bizáncot elfoglalásával. Hát azzal még ugyan jó pár eszendőt, 100 eszendőt kell várni, de minden esetre a fenyegetés már megvolt. Na, ha lett volna nőpápa, akkor a bizánci patriárkák, akik annyira vágyakoztak, hogy római pápa helyett legyenek a világegyház uralkodói, vagyis bizánci pápák legyenek, nyilván kihasználták volna a római pápa lejáratására ezt az alkalmat, de nem tették, mert nem volt ilyen alkalom. Vagyis a nyugati egyházban egy ilyen botrány, ha megesett volna, bizonyára kihasználták volna, hogy most már ne a latin, hanem a keleti egyház legyen a világ meghatározója. Ez pedig nem történt meg. Na, ebből következtetünk arra tehát, és világos, nyilvánvaló, hogy kizárható, hogy lehetett volna nőpápa, akármennyire romlott is volt abban az időszakban az egyház sorsa és élete, azért idáig nem jutottak, hogy nőt válasszanak pápává. Tehát a Johanna Papissa históriája az egy szemenszedett hazugság, vagy légből kapott, ahogyan tetszenek finomabban vagy durvábban válaszolni a kérdésre. Tehát nem igaz, ilyen nem volt. Az egyház viszont uralkodott, római pápa uralkodott, hát olykor bizony nem is egy, hanem kettő, de minden esetre, sőt volt, amikor 3 pápa volt, ellenpápa, de minden esetre ez, hogy pápa nő lett volna, ilyen nem fordult elő. Tessék parancsolni, hallgatom a kérdést. Mindörökké,
hát megpróbálok. Az első kérdésre a válasz, hogy Saul király halála.
Igen.
A második,
milyen volt ez, tetszik tudni?
Tessék?
Milyen volt ez a halál?
Azt akarta, hogy tehát a kardraba döfje magát, vagy hogy kinek mondják a...
Fegyverhordozó.
Így van, a fegyverhordozó bízta meg, hogy a, ölje meg a karddal.
Igen. Jó, menjünk tovább.
A második, hogy 15 napig volt a vendége.
Igen.
És a harmadik pedig ugye hát két főpapság van, az, az Ószövetség, tehát a Lévita, és az Új Szövetség, ami a Melkiszédek, illetve az egyetemi papság.
Igen, hát ez egy és ugyanaz. Valóban. Ja. Jó. Nagyon köszönöm szépen, köszönöm a válaszokat. Mindörökjönben. Na kérem szépen, ezek után egy kis zene után folytatjuk a hittant. Kérem szépen, a szomorú egyházi helyzetről folytatom a beszámolót. Minden esetre azok, akik romlásba vitték az egyházat, próbálták meg is menteni. A botrányok megszüntetésére a hatalmukban megerősödő császárok törekedtek. Persze nem minden hátsó szándék nélkül. A császár igyekezett maga pápát állítani az egyház életére. Na, ez önmagában már nem jó. Így több jeles személy emelkedett a pápai trónra, ami önmagában jó, mint például a tudós francia második Szilveszter pápa, vagy éppen a német negyedik Szent Leó pápa. Ilyen módon tehát azt kell mondani, hogy volt az egyháznak ebből haszna, de aztán már leselkedett a újabb romlás, a még nagyobb, ez pedig az, hogy a politikai befolyás a betegségnél is veszedelmesebb orvosság lett az egyház életében. A pápaság így a császári politika függvényé válhatott, bár nem egészen történt ez meg, de valahogy úgy, mint keleten, ahol a császár nevezte ki valójában a bizánci pátriárkát. Ezt nevezzük a keletieknél úgy, hogy cezáropapizmus. Na hát ez a veszély fenyegette a nyugati egyházat is, hogy a császár majd szépen kinevezi a római pápát, és akkor ő lesz egyszeres, mint az egyház feje is, hát ha a valóságban nem is, de jogilag úgy tűnik, mert hiszen tőle függ, hogy ki legyen a pápa. Ez azonban mégsem történt meg, ezek a dolgok, mert aztán az, hát van az egyházban Szentlélek is, úgyhogy igyekezett a Szentlélek közben megakadályozni mindezt. Ugyanakkor ezek a szomorú dolgok, egyházi állapotok a hűbéri rendszerrel függtek össze, vagyis beigazolódik az egyház történelmében is, nem csak az egyesek életében, amit az Úr Jézus mondott, hogy a gazdagság az nagy baj, nehezen jut be a mennyek országába a gazdag. Ez az egyháza a maga egészében is vonatkozik. Ezek a szomorú egyházi állapotok, amik a felső vezetésben mutatkoztak meg, a hűbéri rendszerrel függnek össze. A császárok ugyanis hatalmas birtokokat adtak a püspököknek és apátoknak. Igaz, ezzel vele járt a hat kötelezettség is. Hát tessék csak gondolni, most ünnepeljük ugye a Mohácsi csatát, és ott nem véletlenül vezették a sereget papok is, püspökök is, pontosan azért, mert a nekik adott területek egyszer mint hat kötelezettséggel jártak. Tehát kötelesek voltak nem csak katonaságot kiállítani, hanem azt vezetni is. Így azonban beépítették az egyházat a feudalizmusba, vagyis megerősítették a saját hatalmukat. Kapsz szépen nagy adományt, a jó kereső lehetőséget, ha szépen engedelmeskedsz nekem. Az egyházi hűbér magától értetődően nem szállt apáról fiúra, hiszen azért elvben, de legalábbis hivatalosan a püspöknek, papnak nem lehetett fia. Ebből következik, hogy ez jól jött ezeknek az uralkodóknak, mert hiszen nem veszett el ez a terület, hanem miután az illető püspök, vagy apát, vagy bárki meghalt, visszaszállt magára az adományozóra. Újból föl lehetett használni. Ilyen módon tehát újra meg újra földhasználták ezeket a területeket a hű emberek megjutalmazására, vagyis egyre inkább megerősíthették a maguk uralmát az egyházon belül. A következménye, a világi uralkodók kezébe kerültek a főpapi állások és azoknak betöltése. Ezt nevezik investitúrának, vagyis hogy majd megmondja, vagy jóvá hagyja a császár, vagy király, vagy mit, ilyen, vagy amolyan földesúr, hogy kérem, ez lehet ott püspök, vagy ez lehet ott annak a szerzetes rend élén apát, de ekkor ebből az következik, hogy a ő jóváhagyása egyszer s mind engedelmességet is követel. Hát ebből óriási baj származott. Mégpedig nem csak az, hogy a főpapság került hűbéri birtokba a vagyonok miatt, hanem a főpapi székek és vagyonok vásárlása is kezdődött, azaz ez a Simónia bűne, hogy aki többet ad a püspökségét, mert éppen háborúra készülök, én a király, és sok pénze van szükségem, aki többet ad ezért vagy amazért a püspökségét, annak fogom adni, ő lesz a kinevezett püspök. Hát kérem szépen, ez már egészen nagy gyalázat az egyház életében. Nem beszélve arról, hogy persze, ha ilyenek az egyház vezetői, milyenek lehettek az egyházon belül maguk a papok. Így biztos, hogy ez az egyház elvesztésére, romlására történt. Így kinevezhettek laikus, sőt nős embereket is egyházi állásokra, akik persze megkapták ugyan az állást, ebből következően megkapták a jövedelmet, viszont mit sem törődtek magával a feladattal, azaz kinevezték püspöknek, csak éppen nem volt mégsem az egyház negyének püspöke, mert az inkább csak a javadalommal törődött, hogy minél többet kereshessen. Sokszor föl sem szenteltették magukat ezek, mert nem is volt lehetséges, hogy fölszenteljék őket. Csak a jövedelmet húzták a kinevezésükből. Így nyilván el is hanyagolták az egyházi feladatokat, ez a rossz példa pedig szépen az alsó papságra is terjedt, és azok is kezdtek nősülni, és szépen elhanyagolni a maguk feladatait a hívek között. Ilyen módon a lelkiek területén valami egészen nagy, szomorú állapot állt be. Az, hogy az alsópapság elkezdett nősülni, ez az inkontinencia latin elnevezéssel értendő. Hogy aztán ebből hogyan veckelődik ki az egyház, arról majd legközelebb fogok beszélni, mert most van egy telefon, és utána meg már rövid az idő. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökkiemben.
Szeretnék próbálkozni. Az első kérdésre a Saul király halála volt, amikor saját kardjába dőlt, mert fegyverhordozó nem akarta őt megsegíteni ebben. A második kérdés az 15 napot tartózkodott a...
Ezt honnan tetszik tudni?
Hát onnan tudom, hogy amikor Péter apostolnál volt, Jeruzsálembe ment, és a Galata...
Na ez az, köszönöm.
Igen, Galata 1.18-ból tudom. És a harmadik pedig az Ószövetség, Újszövetségi papságban Áron Levita törzséből származó, Áron leszármazatjai papsága, és a Melkizedek papsága az Újszövetségi, ahol oda
költözik. Tökéletes, kérem szépen. Úgyhogy... Nem tudok elég öreg róka lenni, hogy kifogjak a kérdésekkel a kedves hallgatókon. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok.
Viszont kívánom, viszont a Jézus.
Szinte mondhatnám, hogy nekem már nem is kell elmondanom újból, mert végül is valóban mind a hárman tökéletesen válaszoltak. Saul halála az első EU tanár, hát EU. Nagyon, nem nagyon akart ő meghalni, de hát ezt már megjövendölte neki a halott idézéskor a Sámuel próféta, és végül is megsebesült a harcban, a filiszteusokkal elleni harcban, és akkor igyekezett ki menekülni a csata sűrűjéből, és nem akarta, hogy a filiszteusok kezébe kerüljön, és ezért mondta a fegyver hordozójának, hogy itt a kard, tartsd, majd én aztán beledőlök, vagy először, hogy ő ölje meg. Hát ez az eutanázia, ez a derék fegyverhordozó erre nem volt hajlandó, hanem a Saul saját magába döfte a kardját, viszont a fegyverhordozó, én nem tudom, félelemből, vagy ragaszkodásból, vagy bátorságból maga is meghalt hasonló módon, úgyhogy Saul és fegyverhordozója együtt veszett el. Második, valóban a Galata levélben maga Szent Pál vallja be, vagy beszél erről az önéletrajzában, rövid kis önéletrajzában, hogy három év után, megtérése után három évvel elment Szent Péterhez bemutatkozni, és 15 napot töltött nála. Gondolom akkor még Szent Péter családos volt, tehát jól el tudta látni a Szent Pál apostolt, aki aztán a későbbiek során megtanult éhezni is, nem csak vendégeskedni. A harmadik valóban a kétféle papság, ami igazi papság, a levita, ároni papság, és a Melkizedek féle, vagyis az Isten által kiválasztott papság. Hát nem véletlen, hogy ezt mondja a Zsoltáros Jézus Krisztusra, illetve a megváltóra, hogy pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ez az a papság, amit mi magunk is öröklünk, ez az, amit megalapított Jézus Krisztus, tehát most már ő külön, vagyis a mennyei atya által választott papságot megerősítette a krisztusi papság, átadta és a hatalmat, a szentségek hatalmát. Hát ennyi ebből a szempontból mondhatnánk, hogy háromféle papság van, mert hiszen azért a Melkizedek rendje szerinti papság még a szentségeket nem ismerte és nem gyakorolhatta. Azt Jézus Krisztus külön egy alapító szándékkal adta át az apostoloknak, aztán azok az utódoknak. Vagyis kettő is jó, de az is jó, hogyha három papságról beszélünk, mert ugyan Jézus Krisztus Melkizedek rendje szerint pap, és ezt kapjuk mi magunk is, a krisztusi papságot. Tehát akkor akár kettő, akár három, mindenféleképpen elfogadható a válasz. Köszönöm szépen, és befejezésül imádkozunk, mégpedig keresztes Szent János imádságával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Add meg nekem, Krisztusom, az állandó vágyat, hogy téged kövesselek minden cselekedetemben, a te példád nyomán, hogy szüntelenül azon elmélkedjek, hogyan kövesselek, és úgy viselkedjek, amint te viselkedtél. Segíts, hogy mindenről lemondjak, ami nem kizárólag Isten tiszteletére és dicsőségére szolgál. És azt a te szeretetedért tegyem, ó Jézus, akinek ebben az életben nem volt más élvezeted, és nem is akartál más örömet, csak azt, hogy megtedd atyád akaratát. Ez volt életed és táplálékod. Ó Uram, add, hogy tiszta és tökéletes szeretettel az öröm, az élvezet, a vigasztalás és a dicséret érdeke nélkül szolgáljalak téged. Amen. Magyarország fővédőszentjéhez is, Szent István királyhoz is fohászkodjunk, hogy végül is szabad egyház éljen a szabad országban. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket. Egy hét múlva remélem Isten segítségével folytathatjuk. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. És kérjük a továbbiakban is segítségüket, hogy megmaradjon és működhessen a Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.